Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk. Elnöki exkluzív interjú Schmidt Pállal a Híradó után.
Szeles napok, baleseteket okozott a viharos erejű szél.
Halálos kaland, tini áldozata van az italba csempészett drognak.
Nem adják fel, újabb drogbutik bukott le a fővárosban.
Kevesebb mint fél óra múlva a Híradó után láthatják azt az interjút, amelyben a kisdoktori címének visszavonásával kapcsolatos kérdésekre válaszol Schmidt Pál.
A köztársasági elnök hivatala reggel lemondta Schmidt Pál összes mai nyilvános programját. Hivatal vezetője a Sándor Palota előtt megjelent tüntetők között jelentette be, hogy az elnök a közmédiának nyilatkozik.
Orbán Viktor miniszterelnök ma többször is megismételte, az ország érdeke, hogy a köztársasági elnök sérthetetlen legyen. Délután azt mondta, az elnök döntéseit lehet bírálni, de a személye az alaptörvény szerint a bírálatok fölött áll.
Az államfő tegnap este érkezett haza Dél-Koreából. Az elnök hivatal vezetője az MTI Hírcentrumnak még tegnap Frankfurtban azt mondta, Schmidt Pál először szeretné megismerni a döntés hivatalos indoklását, és csak azután áll a nyilvánosság elé. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Magyar Rádióban azt mondta, a köztársasági elnök személye sérthetetlen a magyar alaptörvény szerint, ő pedig ehhez tartja magát.
Az ország érdeke, hogy a köztársasági elnök sérthetetlen legyen. Ezért a magam részéről az ország érdekének megfelelően tiszteletben tartom ezt a szabályt.
Tehát mit válja a döntés?
Még egyszer mondom, egyértelműen senki más nem dönthet.
A köztársasági elnöki hivatal reggel azt közölte, hogy az államfő minden mára tervezett nyilvános programját lemondták. Délelőtt a Sándor Palota előtt néhányan tüntetni kezdtek az államfő távozását követelve. A demonstrálók között megjelent az LMP egyik politikusa is.
Menjenek el a fűre, ne akadályozzák a hivatalnak a rendjét, jó?
Kora délután az elnök hivatal vezetője előbb megkérte a tüntetőket, hogy ne közvetlenül az ajtóban várakozzanak, hanem pár méterrel odébb. Majd bejelentette, hogy Schmidt Pál exkluzív interjút ad a közmédiának.
A köztársasági elnök úr ma este a közszolgálati médiában a Híradó után minden kérdésre választ fog adni.
Közben egy három autóból álló konvoj hajtott ki a Sándor Palotából, úgy tudjuk, a köztársasági elnök ezek egyikével elhagyta az épületet. Kora délután a miniszterelnök újságírói kérdésre megismételte, Schmidt Pál ügyében az ország érdekét tartja a legfontosabbnak.
A hivatal méltósága is fontos szempont, de legfontosabb az ország érdeke. Az ország érdeke az az, hogy a nemzet egységét kifejező hivatal, hivatalt betöltő személy, úgy, ahogyan egyébként az alkotmány erre felszólít bennünket, sérthetetlen legyen. Döntéseit lehet bírálni, a személye szerintem e fölött áll.
Orbán Viktor azt mondta, az ügytől függetlenül is munkakapcsolatban van az államfővel. Schmidt Pál késő délután hagyta el parlamenti dolgozószobáját. A kíséretéből a hivatalvezető válaszolt a Híradónak.
Adott interjút az elnök úr. Adott az elnök úr az interjút.
Az ellenzéki pártok úgy látják, Schmidt Pálnak távoznia kell a hatalomból. Az MSZP és a Demokratikus Koalíció azt javasolja, a parlamenti pártok közösen állítsanak új jelöltet. A Jobbik közvetlen elnökválasztást tartana szükségesnek.
Az MSZP azt kezdeményezi, hogy a köztársasági elnöki tisztség méltóságának és tekintélyének helyreállítása érdekében az összes demokratikus parlamenti párt közösen állítson jelöltet.
Úgy helyes, hogyha minden politikai párt a saját értékrendjét és politikai érdekét egy kicsit háttérbe szorítja, és közösen találunk jelöltet, ehhez pedig természetesen kompromisszumokra van szükség.
A Jobbik elnöke szerint a köztársasági elnöknek már a botrány kirobbanása után le kellett volna mondania, de a doktori címének visszavonása még egyértelműbbé teszi, hogy távoznia kell.
Egy szimpla csere szerintünk kevés, és azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy helyreállítsuk a köztársasági elnöki hivatal tekintélyét, méltóságát, ahhoz most a társadalom legitimitására van szükség, vagyis szükség volna arra, amit a Jobbik egyébként kezdetektől fogva javasol, vagyis arra, hogy közvetlenül válasszunk köztársasági elnököt.
Az LMP szerint Schmidt Pál méltatlanná vált a köztársasági elnöki posztra, ezért itt az ideje, hogy lemondjon.
Egyértelműen bebizonyosodott, hogy lopott, csalt és hazudott, éppen ezért méltatlan.
hatalomnál vált a köztársasági elnöki posztra, és itt az ideje, hogy lemondjon.
A demokratikus koalíciót vezető Gyurcsány Ferenc szerint Schmidt Pálnak köztársaság elnökként órái, legfeljebb napjai vannak hátra.
Arra hívjuk fel a parlamentben képviselettel rendelkező demokratikus pártokat, hogy tegyenek közös kísérletet arra, hogy új köztársasági elnököt válasszunk. Közös elnökkel a közös hazának.
Az ellenzéki pártok már a hétfői parlamenti ülésen napirendre tűznék a köztársasági elnök ügyét.
Nem sokkal ezelőtt az államfő támogató tüntetők is megjelentek a budai várban a köztársasági elnöki hivatal épülete előtt. A néhány demonstráló szerint méltatlan támadások érik az államfőt.
Schmidt Pál vívóként, sportolóként, sportvezetőként, diplomataként rengeteget tett a magyarságért. Nagyon méltatlannak érezzük azt a hangnemet és azt az eljárást, ahogy őt a különböző magánszemélyek és pártok támadják, ezt ő nem érdemelte meg.
Kétségbe vonja az államfő doktori címét visszavonó határozat törvényességét egy a Híradónak nyilatkozó jogász. Szerinte ugyanis nem az egyetem szenátusa, hanem bíróság dönthet erről. A Soter rektora tegnap azt mondta, a doktori címtől való megfosztást szerintük is bíróságnak kellett volna kimondania, de mivel a minisztérium erre nem tett előterjesztést, kénytelenek voltak dönteni.
Dr. Schmidt Pál egyetemi tudományos fokozatát, dr. Universitatis címét visszavonja.
Tegnap döntött a Semmelweis Egyetem szenátusa Schmidt Pál kisdoktori címének visszavonásáról. A Híradónak nyilatkozó jogász szerint egy 2005-ben elfogadott jogszabály értelmében nem törvényes eljárásban hozták meg a döntést. Futó Barnabás azt mondta, a szenátusnak mindenképpen meg kellett volna hallgatnia az érintettet, vagyis Schmidt Pált, ráadásul végleges döntést csak a bíróság hozhatna.
Az akkreditációs bizottsághoz kellett volna forduljuk, aki indítványozhatja az adott illetékes miniszternél, hogy adjon be egy keresetet a bíróság elé, és a bíróságnak kellene eljárnia ebben az esetben. Tehát nem az egyetem hozhatja meg a döntést.
Kizárólag bíróság jogosult.
Tulassai Tivada rektor is azt mondta tegnap, hogy ilyen ügyben a bíróságnak kell döntenie miniszteri kezdeményezésre, ám a tényfeltáró bizottság anyagát visszaküldték a minisztériumból az egyetemnek, ezért döntött végül a szenátus.
A miniszter azonban a tényfeltáró bizottság jelentését felbontás nélkül, illetékesség hiányára hivatkozva visszaküldte az egyetemre. Erre a miniszteri döntésre figyelemmel az egyetem szenátusa kötelességének tartja a cím visszavonásával kapcsolatos kérdés végleges rendezését.
Futó Barnabás szerint a bíróságnak azt is vizsgálnia kell, hogy nem évült-e el ez az eljárás. Az ügyben keressük a Semmelweis Egyetemet.
Az egyetem sajtófőnöke néhány perce küldött válaszában azt írta, kíváncsian várják az ügyvéd álláspontját, és amennyiben annak tartalma indokolja, szívesen reagálnak rá.
Az MSZP szervezésében fáklyás felvonulás zajlik Budapest belvárosában a tegnap a Kossuth térről elszállított Károlyi szobor miatt. Az ellenzéki párt rendezvényén pár százan lehetnek, a tüntetők szerint a szobor elszállítása határozott, egyértelmű ellépés a szabadság és a demokrácia értékeitől.
Bűnszervezet működött a magyar villamos művekben, amikor Kocsis István, a BKV későbbi vezérigazgatója irányította a céget. Ezt állapította meg a Nemzeti Nyomozóiroda a villamos művek 2007 és 2008 közötti gazdálkodásával kapcsolatban indult nyomozásban. Bűnszervezetben történő elkövetés esetében a büntetési tétel felső határa kétszeresére emelkedik, így akár 20 év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság. Az MVM ügynek 7 gyanúsítottja van, köztük Kocsis István volt vezérigazgató, Szász András korábbi főtanácsadó, Kovács József a Paksi Atomerőmű volt vezérigazgatója, és Kapolyi László az MSZP volt országgyűlési képviselője.
A kormány átadta az Európai Bizottságnak a bírák nyugdíjazása és az adatvédelmi hatóság függetlensége miatt indított kötelezettségszegési eljárás, valamint a Nemzeti Bank és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kérdésekre adott válaszát. A kormány bízik abban, hogy ezek alapján az Unió lezárja az eljárásokat, és elhárulnak az akadályok az Európai Unióval és az IMF-fel tervezett hiteltárgyalások elől.
Senki sem gondolta a Fidesz alapítói közül, hogy 24 év elteltével is létezik majd a párt, mondta Kósa Lajos a Fidesz születésnapi ünnepségén. A párt alelnöke szerint az elmúlt csaknem negyed évszázad során a Fidesz legalapvetőbb értékei nem változtak. Úgy fogalmazott, akkor is, ahogy most is, az a céljuk, hogy szabadságban, demokráciában éljenek a magyarok, és az ország független legyen. Debrecen polgármestere szerint a párt a megalakulásakor 1988. március 30-án is tűzött ki akkor lehetetlennek tűnő célokat, amelyek mára teljesültek.
Először mondtuk ki, hogy az oroszok menjenek haza. Először próbáltunk élni az általunk vélt és egyébként törvénybe foglalt szabadságjogokkal. Először próbáltunk valamit csinálni legálisan, és nem 24 év után nem elfújt minket a történelem, mint jó néhány rendszerváltó pártársunkat, a valamikori szövetségesünket meg ellenfelünket egyaránt, hanem itt vagyunk Magyarország legnagyobb kormányzó erejeként.
Rubik kockát formázó múzeum épülhet Budapesten. Erről írt alá szándéknyilatkozatot Orbán Viktor miniszterelnök és Rubik Ernő feltaláló. A tervek szerint 2017-ben nyílik meg a múzeum, ahol az ötletgazdák szerint az elmúlt 1100 év magyar szellemi teljesítményét mutatják majd be, mindazt, amire Magyarország büszke lehet.
A Rubik kocka az egyik olyan magyar találmány, amely a világ csaknem minden pontjára eljutott. Ezért gondolta úgy Radnai Péter, hogy ezt az alakot vegye fel az új múzeum.
Amit én megálmodtam, ez egy olyan tér, az egy olyan hely, ahol a mai fiataloknak, a Facebook generációnak, vagy akár az én fiaimnak majd megmutathatjuk mindazt, amire Magyarország büszke lehet.
A játék feltalálója reméli, hogy a múzeum ugyanazt testesíti meg, amit annak idején a Rubik kocka.
A tárgyban megfogalmazott gondolat mennyire tud vonzóvá lenni, inspiráló lenni, és magába foglalni mindazt, ami annak idején bennem megszületett.
A jelenlegi elképzelések szerint az épület a Rákóczi híd Budai híd főjénél épülne fel. A munkák 2014-ben kezdődnének, ekkor ünnepli ugyanis a Rubik kocka a 40. születésnapját. Az épületet pedig 2017-ben adnák át. A miniszterelnök szerint a magyar leleményességet megjelenítő építménynek nem holt tudást, hanem inspirációt kell jelentenie a következő nemzedékek számára.
Ahogyan az országgyűlés mai épülete még a unokáink számára is szimbolizálni fogja a kiegyezéskori erős magyar nemzet korszakos teljesítményét, úgy a majd megszületendő épület is legyen képes ilyen erővel kifejezni a 21. századi magyar újjászületést, és legyen annak szimbóluma.
A kormány uniós segítséggel teremteni elő a beruházáshoz a pénzt, de kész arra is, hogy akár saját forrásból fizesse az új múzeum építésének a költségeit.
Freund Tamás neurobiológus kapta az idei Környei díjat. Környei János a korszerű idegsebészeti módszerek magyarországi meghonosítója volt, aki 40 éven át vezette a Pécsi Egyetem ideg- és elmegyógyászati klinikáját. A Pécsi Környei Társaság idén Freund Tamás akadémikusnak ítélte oda a díjat a szorongás és az epilepszia okaival kapcsolatos kutatási eredményeiért.
Elkezdték ledarálni a rezidensek a 2500 letétbe helyezett felmondó levelet. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár adta kölcsön ehhez a irat megsemmisítőjét, ahogy ezt korábban ígérte. Az államtitkár most azt mondta, a béremelések után hamarosan újabb programokkal segítik a fiatal orvosokat.
Saját irat megsemmisítőjét hozta magával Szócska Miklós a Semmelweis Egyetem tűzoltó utcai épületébe, oda, ahol csaknem egy évvel ezelőtt bejelentették, hogy letétbe helyezik a rezidensek felmondó leveleit.
Ennek olyan hangja, mint a végítélet, tehát ezt direktbe ezért hoztuk.
Nem sokkal később a rezidensek is megérkeztek a felmondásokkal. A dossziék 2500 nyilatkozatot rejtettek. Az első négy nyilatkozatot az egészségügyi államtitkár és a rezidens szövetség elnöke együtt darálták le.
Bízunk benne, hogy nem felmondó nyilatkozatokra lesz a továbbiakban szükség.
Papmagor szerint a kormány 10 év óta először teszi élhetőbbé a magyar egészségügyet.
A felmondásokat ugyan ma bedaráljuk, az orvosoknak az összefogását viszont nem. Én bízom benne, hogy a továbbiakban is egy nagyon aktív közösség fog annak ügyében tenni, hogy a boldogulását itthon találja meg.
Nagyon komoly lépés, amit megtettünk.
Szócska Miklós azt ígérte, azokat sem hagyják cserben, akik most kimaradtak a béremelésből. Az államtitkár szerint a jövőben a fizetések mellett a fiatal orvosok gyakorlati képzésére is odafigyelnek majd.
Visszaadjuk a fiatal orvos generációknak a hitét a szakmákban, mert az számomra elfogadhatatlan, hogy a rezidensek úgy kerülnek vizsgára, hogy műtéthez oda sem engedi őket valaki, de leigazolják a műtétek elvégzését.
A rezidenseket több már elindult, vagy a jövőben induló programmal is segíteni fogják, ilyen például az ösztöndíj, vagy a praxis megszerzését segítő program.
Hárman meghaltak és ketten súlyosan megsérültek kora reggel Gyöngyösnél, amikor felborult egy betegeket szállító kisbusz. A baleset egy teljesen egyenes útszakaszon történt. Vizsgálják, hogy a viharos szélnek lehet-e hozzá köze. Holnap még erősebb lesz a szél. A meteorológusok por és homokviharokra figyelmeztetnek.
A kisbusz Gyöngyös környékén gyűjtötte össze a betegeket kora reggel, és a 60-i kórházba vitte volna őket. A sofőr azonban elveszítette uralmát a jármű felett. Árokba hajtott, majd megpördült, és teljesen összetört a kisbusz.
A járműben 5-en utaztak, 3 személy a helyszínen elhalálozott, 2 fő súlyosan sérült. A sérülteket a mentőszolgált munkatársai 60-i kórházba szállították.
3 beteg halt meg, a 4. utas és a sofőr sérülései is súlyosak. A betegszállító cég vezetője az MTI Hírcentrum kérdésére annyit mondott, a sofőr 11 éve dolgozik náluk, soha nem volt balesete. Megbízható, lelkiismeretes embernek ismerik, és a reggeli indulás előtt is ellenőrizte a busz műszaki állapotát. A baleset egy teljesen egyenes útszakaszon történt, a rendőrség vizsgálja az okokat, így azt is, hogy a szélnek köze lehet-e hozzá. Az M5-ös autópályán egy bútorlapokat szállító kamion borult fel a főváros felé vezető oldalon, feltehetőleg a balesetben is közrejátszott a szél. A sofőrt súlyos sérülésekkel mentőhelikopter vitte kórházba. Nagy volt a torlódás, majd délután a mentés idejére az egész pályát lezárták. A Kunságban több helyen is porviharok voltak. A szél a homokot az autópályára is felhordta, emiatt helyenként látni is alig lehetett. Holnapra még erősebb szelet várnak a meteorológusok. Arra is figyelmeztetnek, hogy a nagy szárazságban a szél továbbra is okozhat por- és homokviharokat.
Leégett egy fatelep és több istálló Borsodban, sőt veszélybe került egy cementgyár és több lakóház is, de ezeket végül is sikerült megmenteni. A tűzoltókat annyi helyre hívták, hogy már nem is jutott mindenhová elég ember. Március közepe óta majdnem 60 millió forintos kárt okoztak a tüzek az állami erdőkben.
Kilométerekről látszott a füst a Borsod megyei Sályban. Szénabálák és gumiabroncsok lángoltak egy tanyán. Először a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok átterjedtek az épületekre. 4 istálló teljesen leégett. Állatok nem voltak benne, szalmabálákat tároltak az épületekben, akár több millió forint.
3 épületnek a teljes tetőszerkezete megsemmisült, egybe volt karámozva, az is megsemmisült, bálák voltak benne eltárolva. Nagy mennyiségű gumi volt tárolva területen, ami szintén lángra kapott, és megsemmisült.
Az éjszaka is dolgoztak a miskolci tűzoltók. A cementgyár mögött 100 hektár nátos réget le. A közelben családi házak vannak, az erős szél arrafelé sodorta a tüzet. A cementgyárat sikerült megmenteni, egy fatelepet viszont nem.
Ismét riasztás érkezett a tűzoltóság ügyeletére. A cementgyár közelében, a Helyő Csabai területen égett egy fatelep, illetve az ott található épület, asztalos műhely, 800 négyzetméteres épületről van szó, amely teljes terjedelmében égett.
Nem ez volt az egyetlen tűzeset Borsodban. Miskolc egy másik város részében, Martin telepen 20 hektár száraz fű égett le. Szentrőládon pedig 60 hektárnyi tölgyes vált a lángok martalékává.
Nem második világháborús bomba, hanem egy rozsdás csődarab volt az, amely miatt 1500 ember telepítettek ki reggel Budapest 3. kerületében. A vastárgya délután találták földmunka közben. Amíg 200 méteres sugarú körben mindenki el nem hagyta otthonát, a tűzszerészek nem kezdhették meg a tárgy vizsgálatát. Utána viszont rövid idő alatt kiderült, nem bomba, csak egy ahhoz hasonló csővezeték darab. Azóta mindenki visszatérhetett otthonába.
Morfiummal elkábított és megerőszakolt 2 17 éves lányt 2 külföldi férfi Budapesten. Az egyik lány másnap meghalt. A nyomozók szerint a lányok italába csempészhették a kábítószert. Az egyik külföldit elfogták a rendőrök, a másik önként feladta magát.
Ebben a belvárosi szállodában bérelt szobát 2 afrikai származású férfi múlt pénteken. Ide hozták fel a 2 17 éves lányt, akikkel előző este ismerkedtek meg. Reggel az egyik lány eszméletlenül találta a barátnőjét. A mentők a Péterfi Sándor utcai kórház toxikológiai osztályára vitték, ahol az életmentő beavatkozások ellenére 5 nap múlva meghalt.
Halálát tulajdonképpen nem kábítószer tulajgolás okozta, de a kábítószer tulajgolás okozta tudatborulás vezetett olyanfajta folyamatok beindulásához, aminek a következménye volt az, hogy ezt a fiatal hölgyet végül is elvesztettük és nem tudtuk megmenteni.
A rendőröket a kórház értesítette. A BRFK nyomozói megállapították, hogy a lányokat elkábították, majd megerőszakolták. A kábítószert feltehetően az italukba keverték.
Amit most jelenleg egyértelműen ki tudunk jelenteni, hogy ennek a két fiatal lánynak, mind az elhunyt lány szervezetében, mind a hál' Istennek életben maradt fiatal lány szervezetében kábítószert találtunk, mégpedig ópiát származékot.
Az egyik afrikai férfit a rendőrök 2 napon belül elfogták, már előzetesben van. A másik férfi önként feladta magát, a fővárosi főügyészség indítványt tett a letartóztatására.
Újabb drogbutik nyílt a fővárosban, olyan, amely a télen bezáratott Amsterdam shopban forgalmazott bódító hatásúnak tartott szert árul. A bolt a korábbiakhoz hasonlóan szobaillatosítóként árulja a csomagot. A kerület jegyzője eddig csak megbírságolta az üzemeltetőt, azt mondja, a rendőrségi elemzés után zárathatják be az üzletet.
Ezeket az acskókat foglalták le a rendőrök még novemberben egy 9. kerületi üzletben. Egy rejtett kamerás felvétel buktatta le a boltot. Az eladótérben csak ajándéktárgyak voltak, az acskók a pult alól kerültek elő. A razzia óta üresen áll az üzlet. Ez pedig már egy új 11. kerületi shop. Azután nyithatták, hogy a korábbit bezárták. Ugyanaz a név, ugyanaz a külső. És belülről is ugyanolyan, mint a másik, ez látható a Híradó birtokába jutott újabb rejtett kamerás felvételen is, amelyen éppen középiskolás korú fiatalok vásárolnak. Ezen a felvételen pedig az hallható, hogy az eladó a korábban bezárt üzletben árult termék helyett egy újabbat ajánl.
Igen, csak ez van vele egy gyárba. Talán egy behasonlít, meg ugyanaz a B kigyúrt popa van rajta, csak piros.
Most is adnak blokkot. Felkerestük volna a rajta szereplő cég vezetőjét, de a megadott címen csak egy székhely szolgáltatást nyújtó vállalkozást találtunk. Telefonon a tulajdonos sem értük el.
Én tolmácsként és kapcsolattartóként dolgozom ennél a cégnél, mert az ügyvezető az nem igazán beszél magyarul.
A Híradó úgy tudja, az üzletben már 3-szor is jártak a 11. kerületi rendőrök, mégsem záratták be. Az önkormányzat is ellenőrizte a boltot, erősítette meg telefonon a helyi jegyző.
Olyan termékeket találtunk, amit egyébként nem lehet volna jogos árusítani, ezért megvizsgáltuk.
A jegyző szerint akkor zárhatják be az üzletet, ha bebizonyosodik, hogy a rendőrök drogot találtak az ott árult szerben. A BRFK jelenleg az igazságügyi vegyész szakértő vizsgálatának eredményére vár. A kerület országgyűlési képviselője azonnali lépést sürget.
Két szervnek a jegyzők. Mindenhol, és a rendőrségnek együtt kell működni, és a január 1-jé óta kibővített lehetőségek szerint ezeket a különböző boltokat azonnal be kell záratni, nem tűrhető egy napig sem, hogy ilyen boltok Budapesten nyitva legyenek.
A Híradó úgy tudja, a 11. kerületi üzlet mellett még egy másik is nyílt a fővárosban.
Magára vállalta Marian Kozma megölését Rafael Sándor. Az utolsó szó jogán azt mondta, egyedül ő a felelős a román kézilabdázó haláláért. Az első fokon életfogytiglani büntetésre ítélt férfi azzal védekezett, hogy ő csak bántani akarta Kozmát, nem megölni. Jogerős ítélet április végén várható.
Kommandósok kísérték helyére a vádlottakat. A teremben az operatőrökön és a fotósokon kívül csak a közvetlen rokonok tartózkodhattak. A tudósítók és joghallgatók egy külön teremben, kivetítőn keresztül követhették a tárgyalóteremben zajló eseményeket. Ezt Rafael Sándor elsőrendű vádlott mondta az utolsó szó jogán. Tavaly júniusban első fokon már életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték. Ma azt is mondta, csak bántani akarta a kézilabdázót, nem megölni. A szintén életfogytig tartó fegyházra ítélt német győző az utolsó szó jogán is kitartott amellett, hogy nem ölt meg senkit, de azt mondta, bátran viseli a rá kiszabott büntetést.
Lennem, hogy mondanám, hogy esemet a testismeret, csak
Két órás felszólalásában a harmadrendű vádlott Sztojka Iván védője a férfi felmentését kérte, mert szerinte nincs érdemleges bizonyíték arra nézve, hogy a férfi bármiféle cselekményt elkövetett volna. Az ügyész csütörtöki perbeszédében egyebek mellett azt mondta, a vádlottak bűnössége kétséget kizáróan bebizonyosodott.
Nem mondhatja, és csak ön is gondolhatja őszintén senki, hogy a vádlottakat azért vádolták meg ilyen súlyos bűncselekményekkel, és ezért kaptak első fokon, és remélem jogerősen is, ilyen szigorú büntetést megpróbálnak. Nyilvánvalóan nem ezért, hanem azért, mert rendkívül súlyos tettekért kell felelni.
Az ügyben várhatóan április végén mondja ki a jogerős ítéletet a győri ítélőtábla. A Kozma család által indított kártérítési per júniusban kezdődik.
Ahogy tehát már hallhatták, rögtön adásunk után láthatják azt az interjút, amelyet Schmidt Pál állal földott a közmédiának.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Viszlát!